Tiszteletem, hölgyeim és uraim, Kis Róbert Richárd vagyok a műsorvezető. Önök a világszámot hallják itt az Inforádióban. Nagyon sok kérdést kaptam már Kínával kapcsolatban hallgatóktól. Például azt, hogy igaz-e, hogy ott a nagy közösségi portálok nem is foghatók, nem is lehet ezeken bármit is csinálni, közösségi kapcsolatot kialakítani. Nos, nagyon sok országban, például Oroszországban is, illetőleg Kínában is megcsinálták a saját közösségi platformukat. Tehát így Kínában is van ilyen, és Oroszországban is, ugye ott a kontaktje, nem véletlenül valószínűleg, és hát azon tartják a kapcsolatot egymással. Egy izgalmas telefon applikáció pedig még ennél is komolyabb kapcsolattartási lehetőségeket nyújt a kínaiaknak. Ezen a téren tényleg önjáróak, de hát ez sok országra jellemző, nem csak Kínára. A másik kérdés, hogy hát mennyire modern a közlekedés. Persze biciklik sokaságát látjuk még Pekingbe is a mai napig, meg az útszélén arra szolgató gyalogosokat is rengeteg helyen látunk, de ultramodern vasútvonalak, fantasztikus metrószerelvények sokasága, olyan mágnes vasút, amelyet a németek fejlesztettek ki, aztán a kínaiak egy kicsit még tovább dolgoztak ezen a projekten, és elképesztően szép és nagyon gyors vasútvonalakat alakítottak ki, tehát tényleg a technikai újítások sokasága jellemző Kínára. Visszatérve az ételekre, egyszer megkérdezte az egyik kedves hallgató, hogy a cápaúszonyi leves az tényleg annyira kellendő Kínában, hát tényleg annyira arra kellendő, főleg a dél-kínai területeken. Régen ugyanis a gazdagok fogyasztották, és most esküvői csemegének számít. Tehát valami oknál fogva, miként nálunk a húsleves, meg a rántott hús gyakori esküvői étel, úgy a cápaúszony leves lett nagyon sok kínai esküvő kötelező kelléke, ugyanis a bőkezűség és a gazdagság jelképe, és hát persze mindenki szeretné úgy beállítani az esküvőjét, hogy hát ez egy gazdag esküvő. Úgyhogy egy átlagos mennyegző 40-50 cápa életébe kerül Kínában, mert hogy a cápahús értéke nem túl magas, a húsa ugyanis a cápának rágós, és nagyon hamar megromlik, mert magas a húgysav tartalma. Ráadásul az ázsiai piacokon lényegében a farok alatti porcosabb részük, meg az uszonyuk az, ami egyedül értéket képvisel. Sokszor előfordul, hogy a kínai cápavadászok egyszerűen levágják az uszonyát az elfogott állatnak, és utána lemerül az a tengerfenékre, és elpusztul. De minden esetre a különböző mennyegzőkön még mindig népszerű ínyentség, és nem csak a dél-kínai területeken az esküvők nélkülözhetetlennek tűnő kelléke, hanem Hongkongban is nagyon sok a fogyasztó. A fecskefészek, erről is már kérdeztek hallgatók, nálunk Magyarországon több kínai étterem is kínál fecskefészek levest, ami lényegében egy tésztaszerűség. Hát a valódi fecskefészek az tényleg igazából fecskefészekből készül, és a legenda szerint az egyik kínai császár azt mondta a szakácsának, hogy minden nap más és más ételt kell készítenie, különben halállal lakol. Na most hát ez motiválja az embert, hogy mozogjon a fantáziája, és a végén már nehezen tudott ugyan a szakács kitalálni dolgokat, de mindig azért mégis hozott egy kis újítást, tehát ilyen lett a fecskefészek megfőzése, úgyhogy az is tipikus kínai fogás. Persze vannak olyan kínai ételek is, amelyek szerencsére nem annyira népszerűek, de kellőképpen brutálisak azért. Ilyen például a koldus csirke, amikor a csirkét nyakig agyagba burkolják, és beteszik a kemencébe. Tehát ez is elég durva dolog, hátborzongató étel, úgyhogy ennél egy kicsit talán jobb a füles bagoly elfogyasztása, bár hozzáteszem, én egyiket se enném meg, mert sajnálom az állatokat. De hát ezzel együtt tényleg Kínában sok ilyen csoda van. És az is a sok-sok csoda közé tartozik, hogy hamarosan már 40 kínai városban lesz metró, 7000 kilométer hosszan, és átlagban 8-9 millió embert szállítanak a metrószerelvények. Ez is nagyon érdekes. Az első föld alatti pályát 1960-ban építették, és főleg azért, hogy a védelmi célokat kiszolgálja, és akkor is tudjanak a föld alatt közlekedni, amikor esetleg kitör majd a világháború, de szerencsére nem tört ki, ugyanakkor hatalmas föld alatti vasúthálózat már található nem csak Pekingben, hanem több más városban is. Csak Pekingben a 7000 kilométernyi metróból 1000 kilométer húzódik a föld alatt. Az érdekességek közé tartozik még Kínát illetően, hogy a négyes szám, ami ugye a halál aki a jelképe náluk, az bal szerencsét jelent, úgyhogy nincs is szinte negyedik emelet, meg négyes szám sehol. És a másik dolog pedig a babonához kapcsolódik ez is, hogy hát imádják a szerencsejátékokat. Noha a hivatalos kaszinók működése az még csak a különleges igazgatású területeken lehetséges, tehát oda is rengetegen mennek emiatt. Az állami lottót azért megengedik, óriási bevételeket eredményez ez Kínában. Az interneten persze sokan kipróbálják a szerencséjüket, de láttam már kínaiakat kaszinózni Las Vegasban is, és bizony sok függő van közöttük. Tehát miként azt mondjuk, nyilván nem lehet általánosítani, de Japánban is, hogy ha egy átlagos európai és egy átlagos japán elkezd este iszogatni a japán munkáját követően, akkor sokkal tovább bírja az átlagos európai, ez a tapasztalat, és az internetes kaszinózás, meg a kaszinózás világában is az általános tapasztalat, hogy sokkal több arányaiban a kínai szerencsefüggő, és magam is láttam olyat, hogy egymás után koncepció nélkül vadul mindenhova pakolgatta a zsetonokat a derék kínai fiatalember, úgyhogy hát esélye nem volt arra, hogy jól jöjjön ki ebből a dologból, és izzadt a homloka, látszott rajta, hogy hát amíg minden pénzét el nem játssza, addig ott fog maradni az asztalnál, úgyhogy ez elég fura, talán nem is véletlen, hogy meglehetősen korlátok között lehet bármilyet játszani Kínában. Szintén kínai érdekesség az, hogy Sanghajban többszörösére emelték a tengeri temetkezés támogatását, ugyanis Kína ezen a részén beteltek a temetők, és hosszú ideig forintra átszámítva körülbelül 80 ezer forintnak megfelelő kínai juant kaphattak azok, akik a hamvaikat vállalták, hogy majd a későbbiekben a tengerre szóratják a hozzátartozókkal, és a helyi temetkezési vállalat munkatársa akkoriban, amikor ezt elkezdték bevezetni, azt nyilatkozta, hogy egyre több helybeli kezdi elfogadni a tényt, hogy bizony nincsen már hely arra, hogy a temetkezés klasszikus módon történjen. Kínában évente 25 millió sírt megásnak, és ezzel óriási helyet foglalnak el, főleg a nagyvárosoknak ez rendkívül nagy problémát jelent. Kínában 187 nemzeti park található, ezek többsége nem összefüggő területen fekszik, hanem különböző szakaszos, egymást követő részeken, és 1999-ben szabályozták csak a helyzetüket, de most már azért eléggé odafigyelnek arra, hogy itt ne legyenek gondok. Ez azért meglepő, mert hát a kínai környezetvédelem tudjuk jól, nemhogy nincs olyan szinten, mint az európai, de igazából gyakorlatilag minimális. Vigyáznak persze az élő világra már komolyabban, de hát mondjuk a légszennyezettség vagy az előírások betartása azért még nem feltétlenül jellemző. Tehát simán lehet építkezni például a gumigyár mellett 10 méterre, meg láthattuk azt is, hogy az erőművek szomszédságában lakótelepeket építenek, és itt azért olyan a levegő, hogy maszk nélkül kimenni nem javasolt. Súlyos gondot okoz a termőtalaj eróziója is, a vizeknek az elszennyeződése. Hát itt a sárga folyó Kínában már nem csak azért sárga, mert agyagos, hanem más miatt is, és hát színes folyókat bőven lehet látni, kevés az ivóvíz is, a sivatagok is terjeszkednek, úgyhogy a környezet szennyezéssel azért nehezen birkoznak meg a kínaiak, és ez az egész földre hatással van az itteni. A mai napig folyamatosan újabb és újabb erőműveket adnak át, hiszen óriási az elektromos áram igény, és hát ezek jelentős része is még régi módszerrel működik. Hölgyeim és uraim, innen folytatjuk a világszámot hamarosan itt az Inforádióban, maradjanak velem!